Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs viccer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éj jó! Szép napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Kedves hallgatók, ma belenézünk a kristálygömbbe, és beszélgetünk arról, hogy mit várunk 2024-ben. Nem feltétlenül olyan szigorúan tízes listát csinálunk, mint amit az előző adásban, ahol ugye összefoglaltuk az előző év történelmi eseményeit, de azért mégiscsak hoztunk egy jó pár ilyen lehetséges szenáriót, amit átbeszélünk, és mindenek előtt el kell, hogy meséljek egy történetet. Neked is, Zoli, mert neked sem meséltem. Szóval, hogy lejárt a kötelező biztosítása a kocsimnak még tavaly májusban, és amilyen hülyék voltunk, ezt most így együtt tudom mondani, szóval utána meghosszabbítottuk, de a feleségem azt hitte, hogy én fizettem, én meg azt, hogy ő, a lényeg az, hogy csak nem fizettük be, és akkor így úgymond megszűnik ilyenkor díj nem fizetéssel, és hát erről ugye a biztosító küld levelet, na hát akkor ugye kaptuk magunkat, hogy jaj, de hülyék voltunk, akkor kössünk újat. Ilyenkor egy úgynevezett ilyen talán fedezet nélküli időszakra történő pénzt így be kell fizetni, és az igazi csavar a sztoriban az az, hogy hát mi ezt tudtuk vagy nem tudtuk, ugye ez az ez van, mi csesztük el kategória, de hogy kikalkuláltuk, hogy hol lenne a legolcsóbb a kocsinak a biztosítása, és akkor így annál a hát biztosítónál kötöttünk ugye egy új kötelezőt. Na, hát ez tök jó, ki is küldte azt, hogy mennyi az éves, meg kiküldte azt is, hogy mennyi ez a kb. Ilyen ködbér, amit ki kell fizetni. Jó, jó sok volt, de ez van, kifizettük. És akkor ez az új biztosító, ez a B, hát így küld egy levelet, hogy hát mégse ennyit kell fizetni, hanem még 30 ezerrel többet. És akkor így nézem, hogy mi van, fel is hívom őket, ez még novemberben volt, felhívom őket, hogy hát mizu van, és akkor mondják, hogy hát igen, hogy az előző szerződésnek nem jó a száma, amit bediktáltam, és ezért nem találja a rendszer, és ilyenkor visszaesik a bónusz-málusz fokozatod, az előről kezdődik. Mondom, az nem jó, akkor inkább bediktálom a helyeset. Jó? Bediktáltam a helyeset, tényleg rosszul írtuk be. Na hát azt gondoltam, hogy itt megoldódtak a problémák, de nem. Mert aztán most január elején is küldtek egy felszólítást, hogy de hát akkor ki kéne fizetnem még pluszba, mert kifizettük, amit eredetileg küldtek, hogy még pluszba ki kéne fizetnem azt a 30-valány ezret. Akkor így megint felhívtam őket, hogy hát ezt egyszer már elintéztük, meg lefutottuk ezt a kört, és akkor így a... nagyon vicces volt, hogy sopánkodott nekem a telefon másik végén az emberünk, hogy hát igen, lehet, de az sajnos nem jutott el a megfelelő emberekig, amit múltkor intéztem, úgyhogy akkor ő most ezt újra elintézi. Mondom, jó, oké, akkor csak nincs gond. Erre kaptam egy levelet, hogy a jogszabály szerint, hogyha lejár a biztosításod, ez most mindenkinek hasznos információ, azért is mesélem a történetet, akkor csak az előző biztosítóddal, ahol lejárt, azzal köthetsz újra. Ezt így másfél hónap után sikerült megtudnom, amikor már ideiglenes kötvényem volt, és annak a tudatában mentem mindenfele, hogy biztosítva van az autóm. Tehát, hogy így a B biztosító ezt az apróságot így nem vette figyelembe, én nem tudom, hogy mi lett volna, hogyha nincs ez a kis malőr egyébként az előző szerződés szembediktálásán, akkor ők érvénytelenül megkötöttek volna egy új biztosítást a kocsimra. És ugye nem kell mondanom, hogy ez a ködbér, ez most, hogy vissza kell mennem az előző biztosítóhoz, az A-hoz, ez sokkal magasabb lesz, tehát a B biztosító megkárosított engem, vagy olyan 40 000 forinttal. Na, hát csak ezt így gondoltam ilyen tanmesének. Jó lesz elkezdeni ezzel 2024-et, én már kellően felbaszalintottam az agyam rajta, úgyhogy remélem, hogy az NBA-ben pénzügyileg nem jönnek ilyen tragédiák, mint ami most engem ér, de hát nyilván azért egyébként bébiztosítóval el fogok beszélgetni, hogy nem csak az van, hogy visszautalják az eddig elküldött pénzemet, hanem ezt, amit megkárosítottak, ezt is vissza fogom kérni. Nem akarok még biztosító neveket mondani, de ha mondjuk nemet mondanak, akkor lehet, hogy megtudjátok, hogy ki volt a bébiztosító. Na, hát akkor ezzel a fantasztikus történettel elkezdtük a mai podcastünket, elnézést, ha valakit untattam. Zoli, akkor kérlek, hogy mondd el, hogy mi az első jóslatod 2024-re, ebbe ugye beletartozik az egész év, tehát a februári trade deadline, a bajnokság, a nyári év, illetve a jövő, tehát a 24-25-ös idény első fele, és az esetleg akkor esedékes cserék.
Az első jóslatom az, hogy megdől a 2020-as rekord, amikor ugye 13 nemzetközi játékost választottak ki a draft két körén. Azt gondolom, hogy a 2024-esen ez meg fog dőlni, tehát ezek szerint nyilván akkor nem lepne meg, hogyha legalább 14 ilyen játékost kiválasztanának az első és a második körben. Ugye csak a top 15-be most a legfrissebb mokkokon van 6-7 nemzetközi játékos. Azt gondolom, hogy ez így elég jól megágyazhatja ennek a tipnek a megtérülését.
Igen, és én is akartam foglalkozni a drafttal, mert hogy ugye ez egy nagyon érdekes dolog, amikor nagyon beharangozott draft jön, de az is, amikor egy harangszó nélküli draft jön, hogy úgy fogalmazzak, tehát amikor tényleg azt mondják, hogy ó, évek óta a leggyengébb draft. Az elmúlt 10 évben két példa volt erre körülbelül, azt hiszem a 20-as meg a 13-as, de az is lehet, hogy 19-es meg a 13-as, nem emlékszem pontosan. A lényeg az, hogy hát mindkettőnél láttuk, hogy azért ugyanúgy akadnak akár sztárok is, és azt is, hogy akár jó kezdőjátékosok is, inkább ezeknek a draftoknak az első tíze, ahol sokkal több a bust, hogyha ezt bustnak lehet nevezni nyilván, tehát mondjuk a 2013-asnál azon sopánkodtak a szakértők, hogy itt kezdőjátékos is alig lesz, aztán ugye tudjuk, hogy Giannis meg Gobert meg, szóval, hogy azért akadt, de a lényeg, hogy most az idei draftot érdemes lesz ilyen szemmel is nézni, mert lehet, hogy pont a top 10-ben lesz nehezebb választani, és lehet, hogy majd, mit tudom én, 12 és 28 között meg, vagy 12 és 35 között meg lesz egy rakat kezdőjátékos, aki meglepetést okoz. Én nagyjából ezt írtam fel amúgy a draftról, tehát hogy most tudom, hogy ez nem lehet ilyen nagyon jó címszavakkal így összefoglalni, de meggyőződésem, hogy már 2024-ben látni fogjuk azt, hogy lesz sztárjelölt a draft classben, tehát már ősszel azt fogjuk látni, hogy igenis lesz itt sztárjelölt, mert ugye a jelenlegi állás szerint a legjobb játékost azt ilyen kezdőszintűnek várják az NBA-ben. De hát addig még persze sok víz lefolyik, nem csak a Dunán, hanem a Mississippin, meg USA összes folyóján is, és Európáján.
Itt egy faktor lehet nyilván, hogy a nemzetközieket azért nehezebben scoutingolják, tehát más ugye az ellenfelek átlagos erőssége, ugye ez a level of competition faktor, ami nagyon-nagyon fontos, és tényleg nehéz azt meghatározni, hogy egy profiligában egy 18 éves játékos miért átlagol, esetleg 13-14 pontot, vagy miért nem átlagolt 13-14 pontot, és miért átlagolt csak 6-7-8 pontot. Hát ott a szerepek nagyon-nagyon fontosak. Nyilván ez valamilyen szinten persze egyetemen is megvan, tehát láttunk azért olyan egyetemi prospekteket is, akiknek nem adták oda a kezébe a labdát, de mégis nagyon magasan draftolják le őket, mert olyan készség és atletikusság kombinációt nyújtanak. Szóval ez a része azért persze nem csak és kizárólag Európára vagy a nemzetközi ligákra igaz. Mindenesetre azt gondolom így is azért amerikai GM-eknek, amerikai csapatoknak más egy kicsit azért még mindig egy nemzetközi scoutingolni, még akkor is, hogyha mindenkinek ugye nagyon profi csapatai vannak.
Hát igen, és azt látjuk, hogy bár ez fejlődik, de még mindig nincs ott, ahol kéne lennie, vagy ahol lehet.
Meg tudod, lehet, hogy az, és tényleg utolsó gondolat erre, hogy ott vannak az eszközök, de én azt gondolom, hogy még mindig van egy pici ilyen sztereotípia. Már majdnem ott vagyunk, hogy ne legyen egyáltalán, és ugyanúgy gondolkodjon egy amerikai játékosról, és potenciálisan egy európai játékosról egy GM, de még szerintem mindig nem tartunk ott.
Igen, ezt szerintem is kijelenthetjük. Most én is mondok egyet, de csak röviden, és kérlek, hogy reagálj rá. Szerintem védekezés segít szabályváltoztatás jön a nyáron. Azt hiszem, hogy eljutottunk eddig a pontig. Az NBA egyébként ebben nem jár annyira élen, tehát ők azt mondják, hogy végül is vizuálisan még nem tette tönkre az offenzív boom a játékot, de azt hiszem, hogy ez lesz az a nyár, amikor eljutunk eddig a pontig, hogy mi lesz ez, hogy lesz-e olyan nagy, hogy mit tudom, 3 másodperc eltörlése, hencsek visszavezetése, nem hiszem, de valamilyen apróbb védekezés segítő szabály, én azt gyanítom, hogy jön.
Wow, azért ez elég merész dolog. Ugye tőled az utóbbi hónapokban, fél évben, egy évben már hallottuk azt párszor, hogy nálad már egy kicsit ott a határon vagyunk, és lehet, hogy eszközölnél pár ilyen változtatást. Én egyébként pont ugye beszéltünk erről, ha lehet mondani, ugye a Van Endodó, most én voltam jelen az első ilyen Patreon támogató hívásban, te voltál ott most én, és volt egy ilyen kérdés, hogy milyen szabályt hoznánk be, vagy min változtatnánk, és a védő 3 másodperc eltörlése volt az egyik ilyen, ami szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog lenne a mai NBA-ben, és egy nagyon jó egyensúlyt teremtene újra, vagy közelítene az egyensúly felé. Sajnos ezt a lépést nem fogják meghúzni, úgyhogy szinte biztosan, hogyha jön valami védekezés segítő dolog, akkor azért nem ennyire drasztikus lesz. Nem tudom, hogy ebben egyetértünk-e, mert azért ez egy nagyon drasztikus
húzás lenne. Igen, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az most túl drasztikus lenne az NBA-nek. Nem tartom kizártnak, hogy ez elkövetkezik. Most jelen pillanatban az offenzív boom egy olyan úton haladt tovább, amit szerintem nem vártunk, sőt, te is, meg én is tavaly már azt mondtuk, hogy a még több tripla, az most már nem sokáig mehet, és ugye teljesen más dolgokban volt az elmúlt 3 évnek a növekedése, sokkal több gyűrű közeli kísérlet, sokkal több close-out megverés, stb. Most megint a még több tripla felé fordultak a csapatok. Nem dobnak semmit jobb százalékkal, csak még több triplát dobnak rá. És ugye ezzel azt akarom mondani, hogy nagyon durva az a spacing, amit ezzel kreálnak, tehát, hogy ezért is lenne hosszú távon jó ötlet a 3 másodperc eltörlése, mert én azt gondolom, hogy itt a gyűrűvédést és a tripla levédését megoldani, azt most már teljesen lehetetlen, és nem tudom, hogy a rájátszásban ez mikor látszik meg először, de amint a rájátszásban ez először meglátszik, abban a pillanatban lépni fog az NBA, és szerintem az 2-3 év.
A következő tippem az, hogy új MVP-t avatunk, ami... hát nem annyira őrült jóslat végül is, mert ezzel ugye mit mondunk, csak annyit, hogy nem Giannis, nem Embiid és nem Jokic lesz a győztes, és hát ezzel szerintem azt is kimondjuk, hogy vagy Shai vagy Luka lesz az MVP, és valószínűbb, hogy Shai a csapat mérleg miatt.
Igen, én is gondolkoztam, hogy felrakjam ezt a kristálygömbbe megmérettetni. Végül azért nem raktam föl, mert kicsit úgy érzem, hogy az, amit Shai Gilgeous-Alexander csinál, az mondjuk úgy, hogy nincs annyira, tehát nem nyűgözi le annyira a szakírókat, mint amit mondjuk most Jokic és Embiid csinált ebben a párharcban, és ha csak az OKC nem végez mondjuk nyugati első helyen, én szerintem a jelenállás szerint Embiidet szavaznák meg, és én azt gondolom, hogy Embiidnek jön a következő MVP címe. Ez nyilván jóslás, és abszolút helytállónak gondolom a gondolatmenetet, és lehet, hogy most én Shai Gilgeous-Alexandernek adnám ezt az MVP címet egyébként most így második meggondolásra, de ők ketten versenyeznének nálam is, Jokerrel együtt természetesen, szóval nagyon tartok viszont attól, hogy ez már itt a narratívák versenye lesz. Tehát, hogy nagyon nehéz is eldönteni, tényleg, valóban, még mind a három mellett tudnék most ebbe a pillanatban teljesen jó érveket felhozni, viszont, hogyha ennyire szoros marad a verseny, és ha még Luka is beszáll, amit ugye a decemberi teljesítménye indokol, csak a csapat teljesítmény nem, akkor azt gondolom, hogy ez már tényleg a narratívák versenye lesz.
Igen, jelen pillanatban nem tűnik úgy, hogy valaki teljesen elszalad majd ezzel a díjjal. Hozzáteszem pár hete, amikor ugye megkérdezték, volt az évenkénti, sőt, hát évenkénti többszörös, tehát inkább ilyen pár havonta félent.
Azt szerintem másfél hónapja volt. Szóval nem pár hete, igen.
Hát lehet, hogy egy hónapja. Mindegy, ott ugye még eléggé vezetett Embiid, de ugye azóta elég sok meccset kihagyott, úgyhogy most egyértelműen szorosabb lenne a verseny, ha ma szavaznának az emberek. Hát főleg ugye most, hogy Jokicnak volt ez a statement meccse ma éjjel, nagyon dura volt, nem tudom, hogy láttad el, és az elmúlt azt hiszem 3 meccsen ilyen 39-43 a mezőnyből volt az a 2 nagyon rossz meccs, tényleg, amikor alig tudott betalálni, ilyen 28-30%-a dobott 2 meccsen keresztül elég magas kísérletszámát, azóta kb. Minden beesik neki. De nyilván még korán van, tehát az MVP csata legkorábbi, amikor úgy eldőlhet, az március vége, mert ott van az a pont, amikor már nincs annyi meccs hátra ahhoz, hogy ha valaki például nagyon vezet, akkor azt lenyomják. De ugye most itt is érdekes lehet például a 65 meccs, mert ugye Embiid már csak 11 meccset hagyhat ki, mert ugye minimum ide 65 mérkőzésen játszani kell, és mondjuk nem lepne meg egyébként, hogyha nagyon kicentiznék nála ezt a dolgot.
Igen, benne van a pakliban. A következő a kristálygömbömből az, hogy Steve Kerr, Darvin Ham és Adrian Griffin 3-as közül 2 egészen bizonyosan nem folytatja jelenlegi pozíciójában ebben az évben. Ez nem egy bátor jóslat, nem is az akar lenni, de szerintem teljesen reális.
Hát ez igazából nem is mondhatod, hogy nem is jóslat, de ez lehet, hogy ilyen evidencia, mert ugye pont egy-két nappal ezelőtt jönnek ki folyamatosan a hírek, hogy teljesen inog a kispad alatt, azt hiszem. Vagy Shams, vagy Vodge is tweetelt erről, vagy valaki a nagy név még, tehát és ilyen nem is nagyon ilyen titok.
Mármint nem mind a hármukról, hanem most csak Darvin Hamről beszélsz.
Ja, Hamről igen, természetesen. Tehát úgy azt mondom, hogy adott is az egyik része már, úgyhogy nem lenne olyan meglepő, igen, hogyha...
Adrian Griffin szerintem akkor repül, hogyha a Milwaukee Bucks mondjuk az első körbe kiesik, de az is lehet, hogy még egy második körös buktánál
igen,
is.
Igen, szóval a második körön még lehet esély abszolút.
Na most egyébként én meg majd lesz olyan jóslatom, ami alapján a Bucks-t igencsak nem várom a konferencia döntőbe, illetve hát Steve Kerr, ott én inkább azt hiszem, hogy ő, ha ott lesz váltás, akkor ő mondja azt, hogy köszöni szépen, most akkor mást próbálna, vagy egy év szünetet tartana, de azt is erősen gyanítom, főleg, hogyha a Draymond szituáció nem oldódik meg, és értem ez alatt, hogy Draymond kap valami új szerződést a Warriorsnál. Továbbra is meggyőződésem az, hogy se Curry, se Kerr nem mer rendesen. Nem odaszólni, tehát most nem keménykedni kéne, hanem megbeszélni ezt a dolgot Draymonddal. Lehet, hogy leülnek, óvatosan megbeszélik, aztán nem változik semmi, ebben nagyon bele lehet fáradni. Úgyhogy én ő hármukat mondom, és hát azt se zárhatjuk ki, hogy mind a háromnak már más pozíciója lesz, vagy nem ez lesz legalábbis az állása. Ugye sokkal nagyobb kérdés Monty Williams, de erre majd kitérünk abba a bizonyos adásba, amit most már megígértem magamnak, hogy összehozok, amikor a Detroit-tal és a Spurs-szel foglalkozunk. Jó, Zoli, akkor mondj kérlek egy jóslatot.
Gondolkodtam ezen, és valószínűleg, hogyha más pontokon kérdeztél meg volna erről a dologról, akkor más-más lett volna a véleményem, de jelenleg abszolút úgy érzem, hogy a Nuggets ismételni fog, és szerintem jobbak annál is, mint amit jelenleg mutatnak, és nagyon tetszik különösen Watson fejlődése. Ha megnézitek a boxscore statjait, nem láttok majd nagy dolgokat, de ha nézitek a Nuggets meccseket, akkor pontosan tudjátok, hogy mekkora hihetetlen potenciál van ebben a srácban. Sokkal-sokkal nagyobb potenciál, mint abban a Brownban, aki jelenleg egyébként lehet, hogy jó, jobb kosárlabdázó, még akkor is, hogyha egyébként nincsen jó szezonja idén. Viszont annyira tudják, hogy mit és hogyan kell csinálni a nagy meccseken, és valahogy az érzésem, hogy abszolút nem veszik 100%-osan komolyan ezt az alapszakaszt, hanem úgy vannak vele, hogy hát legyünk ott lehetőleg a top 4-ben, és majd mi úgyis tudni fogjuk, hogy a rájátszásban mit kell csinálni. Tehát abszolút ez az érzésem van velük kapcsolatban most. Nyilván tudjuk azt, hogy azért ez a csapat semmiképp nem egy, nem csak hogy akár mondjuk egy Chicago Bulls, régi Chicago Bulls, vagy még nem is egy Warriors feltétlenül, vagy akár nem is egy Frippit Lakers, de szerintem jelenleg abban, amiben jobbnak kell lenni egy igazi jó playoff csapatnak, abban szerintem mindenkire jobban.
Nem tudok teljesen vitatkozni, pedig nyilván látom azt, hogy nyugaton, ami most történik az NBA-ben, az alapján azt mondanám, hogy a Clippers, és ez már is egy ugye hatalmas ellentmondás, ugyanis a Clippersnél egészségesen bemenjenek a rájátszásba, és az OKC lehet képes megállítani őket. Az OKC-nél meg ugye az a probléma, hogy egy tök fiatal csapat, a nagy részüknek alig van playoff tapasztalata. A Minnesota csak egy rossz matchup, de azért nem gondolom, hogy képes lehet megállítani a Denvert. Hát a többiek meg nem igazán nyűgöztek eddig. Úgyhogy már az, hogy nyugaton az a két csapat, amelyiket veszélyesnek gondolok, annak a két csapatnak mekkora kérdőjelei vannak, jóval nagyobbak, mint a Nuggetsnél, már az azt mondatja velem, hogy ez egy jó jóslat. Aztán persze keletről jöhet olyan csapat, amelyik megizzasztja a Nuggetset, az biztos. Ugye azt gondolom, hogy itt a Boston meg a Philadelphia, amit eddig mutatott, az egy másik szint tavalyhoz képest mind a két csapat esetében. És majd meglátjuk innentől, de minden esetre az, hogy mondjuk nyugatról döntőbe jusson a Denver, az minimum nem lepne meg engem. Mondok egy újabb jóslatot akkor, ami szintén ide tartozik az idei playoffhoz. Szerintem minden abba az irányba mutat, hogy újabb hatalmas meglepetésünkre, ami most már nem kéne, hogy meglepetés legyen, a Miami Heat konferencia döntőbe fog jutni. És szerintem ez ráadásul még most is egy bátor jóslatnak tűnik.
Abszolút, szerintem ez ilyen 3 pontos lenne jelenleg is. Még úgy is, hogy ugye Hakez tényleg zseniális találmány, szokás szerint Heat módon. De ja, ez szerintem brahis. Utálom ezt a szót, brahis, de most
hát, most használjuk. Most az a helyzet, hogy a Heat úgy áll így, hogy folyamatosan hagyják ki a meccseket, és egyszerűen most már egy ilyen mindent elviselő rendszert épített ki Spolstra, de ami igazán azt mondatja velem, hogy itt egy komoly előrelépés van, az az, hogy védekezésben még nem teljesít úgy a Heat, ahogy tudna, és ahogy biztos vagyok benne, hogy ha egészségesen bemennek a rájátszásba, akkor képes is. Támadásban viszont abszolút szinteket emelkedtek. És persze, mondhatjuk, hogy milyen brutál erős 3 csapatot kell majd valahogy átlépni, vagy abból legalább 2 a konferencia döntőig, csak hogy én nekem van egy olyan érzésem, hogy a Miami Heat az nem, hogy nem fog ettől megijedni, hanem a Miami Heat az gyakorlatilag megint kitermel annyi játékost, Hakeszt is, de hogy így megint összeállít egy olyan keretet, lehet, hogy még majd kivásárlásnál vagy a cserepiasznál is tudnak működni, amivel megint olyan sok felé tud majd alkalmazkodni a rájátszásban, és hogyha ez megtörténik, akkor nem tudom, hogy fogadnék ezt Spoelstra ellen. Szóval évekig, kétségbe esettem, mondtuk, hogy hát hittek, nem kéne itt lennie, de nem véletlenül volt ott.
Ja, figyelj, abszolút benne a pakliba. Kíváncsi leszek Jovicra, ugye most volt a Warriors ellen is egy kifejezetten jó meccse, és most már a Viradóra a Lakers ellen is, illetve tegnap ott már kicsit összefolynak a napok, így az első újévi hét. Szóval a Lakers ellen is zseniális volt. Nem tudom, hogy erre tudnak majd építkezni, mert ő egy kicsit nyilván csalódás eddig, de ugye nem is nagyon volt egészséges. Ha vele is, ahogy Maja Gyuri barátunk mondta, valahogy a playoff rotációra fel tudja építeni Jovicot is, akkor az alapvetően megváltoztathatja dolgokat, mert az tényleg a tavalyihoz képest egy támadásban sokoldalúbb csapat lenne, ahogy mondtad te is.
Igen, és azért itt szóval az, hogy négyes poszton ilyen megoldásaik lehetnek, az még csak egy feltételes mód. De ha lesznek, akkor ez támadásban nyilván egy evalválódott csapat. Jó, menjünk tovább, mégpedig a te következő jóslatoddal.
Az én következő jóslatom az, hogy a Celtics fog bejutni a döntőbe, ami nem egy akkora nagy jóslat, legyünk őszinték. Tavaly is be kellett volna jutniuk, és ugye akkor ez azt jelentette volna, hogy Ginorba 2 döntőben lehettek volna ott. Nagyon elszúrták ezt a tavaly évet. Idén hihetetlenül jól néz ki ez a kezdő. Nem játszanak egyébként rosszul a kiegészítők se. Tehát a Pritchard is és Hauser is kifejezetten jól játszanak. Azt nem tudom, hogy playoff rotációnak mondjuk a tagjai lehetnek-e majd, de eddig tök jók az alapszakaszban.
Igen, és nyilván felsoroltad azt is, hogy mi az, ami az óriási aggodalma a Celtics drukkereknek is, és nekünk is velük kapcsolatban. Én ilyen jóslatot nem hoztam, viszont mondok egy olyat, amire várom a reakciódat. Szerintem idén beesik a TV deal, és hogy ez milyen hatással lesz, hát idén még semmi extrával, viszont meg fogjuk tudni azt, és azt gyanítom, főleg, hogyha itt az Amazonnal is összejön a streaming szerződés, hogy elkezdődik ez a folyamatos 10% növekedés a következő 4 vagy 5 évben, ami ugye most még nem biztos, és hát nyilván, hogy ez mihez vezet, hát hogy repülni fognak a maxok, tehát hogy nem lesz alkudozás. Ha beesik a TV deal, akkor az idei nyáron szerintem, aki most free agent, az nagyon nagyot nyer.
Legyen úgy. Azt hiszem, hogy ez mindenképpen még érdekesebbé tenni a ligát, és amikor az elérhető pénzmennyiség a lehető legnagyobb, akkor azt hiszem, hogy az elérhető talentum is úgymond a legnagyobb, és az arra ösztönözheti tényleg azokat az európai játékosokat is, akik nyugodtan, kényelmesen jól el vannak Európában, és nem feltétlenül gondolkodtak azon, hogy az NBA-ben megpróbálják a szerencséjüket, de ha annyival többet lehet majd már keresni az NBA-ben, mint az öreg kontinensen, akkor hát ha onnan is még egy-kettő ilyen extrát el tudnak csaklizni a csapatok, aminek én nagyon örülnék.
Mondjuk az egy nagyon érdekes kérdés, hogy Micsic meg Vezenkov példája, tehát hogy az most jó-e vagy rossz? Például Fontecchio tavaly ugye kikerült a Jazz keretéből, idén meg már kezd. Szóval ez az általános ilyen egy év kell, hogy hozzászokja a ligához, ez ha csak nem vagy Luka Doncic alapvetően, meg ha nem vagy nagyon fiatal, akit már csak azért is játszatnak, vagy fejlesztenek, alapvetően ez igaznak tűnik még mindig.
Micsic amúgy elkezdett most már kicsit játszani, tehát így relatíve stabilan berakja őt Degno, nem játszik sokat, tehát ilyen 12-13 perceket, de legalább azt most már stabilan megkapja, szóval ez is valami. Most már első fél időkbe is berakta, a Celtics ellen is volt egy triplája, 5 asszisztja, szóval remélhetőleg, bár nyilván nagyon nehéz, mert ugye ez egy hihetetlenül mély keret, és Kayson Wallace meg nem tud kirakni Kayson Wallace, mert egyszerűen nem hibázik a csávó. Igazából Kayson Wallace-nak lehet üvölteni kéne azért, hogy ne 20 percet játszas már léces, hanem, vagy 18-20 percet, hanem 30-at. Annyira jó.
Igen, de nem irányít annyira jól.
Tehát nem, ez így van, persze, ő nem irányít, ő egyértelműen combo guard.
Valójában,
Micsics is kombó, de sokkal inkább irányító.
Abszolút, tehát a Micsicsnél látom azt, hogy ő keresi is nagyon azt, hogy kinek passzolhat. Egyébként egészen elképesztő íve van a dobásának, tehát Micsics az NBA triplától egy méterrel hátrébről is azzal a hihetetlen ilyen Ben Gordoni ívvel dobja rá a labdát. Ezt csak egy ilyen érdekességként meg akartam jegyezni, mert én ezt korábban, amikor Európában láttam, illetve világeseményeken láttam, valahogy nem tűnt fel. Valószínűleg azért, mert közelebbről volt a dobás, és 9 méterről egy picit lát. Látványosabb. Na jó, akkor mondok én is egy újabb jóslatot. Ez a jóslatom pedig az, hogy LeBron nem lesz egy csapatban a fiával 2024-ben. Ez a jóslat azon alapszik, hogy én szerintem Bronit, hogyha most vissza tud térni, akkor le fogják draftolni az első kör végén. abban a reményben, hogy majd James oda megy, de az első kör végén draftolt csapatok azok túl jók lesznek, úgy nagy általánosságban. James nem megy oda szerintem minimumért, hanem lehet, hogy ő még főleg, hogy ilyen formában van, és például most, ha All-NBA csapatokat kéne állítanunk, akkor elég gyanús, hogy az második All-NBA csapatban ott lenne a neve, de legkésőbb a harmadikban. Az MVP listán legkésőbb a 7.-8. helyen meg kéne említeni. Tehát ilyen szinten játszik LeBron, márpedig, ha ilyen szinten játszik, akkor én szerintem nem érett még meg az idő arra, hogy ő minimum szerződéssel egy random csapathoz elmenjen.
Bronny, visszatértem, hogy már van már 5 meccse, és most az elmúlt 2-n kifejezetten jól játszott, úgyhogy nyilván vele nagyon óvatosnak kell lenni, mert...
Igen, inkább talán úgy értettem, hogy visszatér a draftboardokra.
A draftboardokra, igen. Valóban ott, onnan megint csak értetően eltűnt, ugye. Hát a UCS ugye nem lesz jó csapat, tehát azt tudja, hogy nem mennek a March Madness-re, úgyhogy meglátjuk. Lehet, hogy igazad van, és valaki csak azért elviszi Bronit, hogy ugye potenciálisan LeBron is oda menjen. Nem tudom azért, hogy... Mondjuk, ha nem is feltétlenül csak sportszakmai szempontból, mert ugye érveltünk amellett, hogy LeBron akármelyik csapatban egy ilyen pénzinjekció azonnal, és nem feltétlenül kell, hogy azért akard odavinni LeBront, hogy majd akkor vele playoffba leszel biztosan, mert nyilvánvalóan 40 éves, akkor már szó szerint 40 éves LeBronnal az nem feltétlenül lesz így.
Nagyon érdekes lenne, hogyha a Cleveland draftolná, mert szerintem az az egy hely, ahova James automatikusan hajlandó lenne visszamenni.
Na és akkor ott vissza is tudom mondani, azért nagyon szép sztori lenne egyébként, igen.
Igen, az egy szép sztori lenne, és mi lesz 2024 másik szép sztoria, Zoli?
Én mindenképp azt várom, hogy összeálljon egy új nagy csapat. Hogy ez konkrétan melyik gárda lesz, és hol, azt nem tudom, de abban szinte biztos vagyok, hogy vagy Siakam, vagy Towns, vagy mind a ketterembe benne lesznek.
Na ez nagyon érdekes, mert Siakamat nem mertem beletenni a jóslatomba. Az első, amit leírtam, az az volt, hogy marad a Raptorsnál is hosszabbít.
Durva lenne, és kicsit sajnálnak is benneteket, megmondom őszintén.
Persze, ezt teljesen értem, de az a nagy helyzet, hogy Ujiri úgysem fogja úgy elcserélni Siakamot, hogy 6 pikre, érted? Márpedig, ha ez nem így történik, akkor meg nyilván mérlegelni kell azt, hogyha visszafele kapsz pár jó fiatalt, akkor azzal mennyivel vagy előrébb? Szerintem is előrébb vagy, de Ujirit ismerve nem vagyok ebben teljesen biztos. Na most az viszont egy másik kérdés, hogy szerintem Siakam több csapaton is tudna segíteni, kiváló játékos továbbra is. Tehát ez minden ilyen fórumokon olvassam, hogy jaj, hát de én túlértékeltnek tartom a palit, meg nem tudom. Egyáltalán nincs túlértékelve, pont a helyén van kezelve, egy All-Star szintű játékos. Egy All-Star szintű játékos általában tud segíteni, még mindig nagyszerű védő, a posztján egészen kiváló playmaker, ezekből a post-move-okból, meg gyűrű közeli befejezésekből, meg gyűrű támadásból nagyon hatékony. A triplája az idén ugye rossz, de még ez sem igazán probléma, mert nem ez a fő fegyvere, és egyszerűen csak azt kell megnézni, hogy hol van olyan shooting, amibe hát plusz playmaking kellene, és plusz védekezés, és hát az Indiana annyira adja magát, hogy egyszerűen nagyon nehezen hiszem el, hogy az Indi ne próbálkozna be. Viszont Siakam meg folyamatosan azt nyilatkozza, és ezért ez egy nagy csavar, hogy ő sehol nem hosszabbít, kivéve a Raptorsnál, ott is csak egy 4 év maxszal, egyébként meg ki akarja magát próbálni a free agent piacon, ami ugye tudjuk, hogy nagyjából nem létező fogalom évek óta, és idén se várunk nagyon más szerintem, szóval ez egy nagyon nehezen kibogozható helyzet Siakamnál, és mégiscsak azt gondolom, hogy itt a, főleg ha beesik ez a TV deal, akkor a Raptors úgy fogja ezt értékelni, hogy elcserélhetik ők még egy évvel vagy fél évvel később is, mert ugye ez nem egy előre hosszabbítás, hogy ne lehessen cserélni, ő most ténylegesen lejár, hogyha most meghosszabbítják, akkor a jövő februári trade deadline-nál már lehet cserélni, és ott viszont már akkor úgy kapsz egy All-Star játékost, hogy még 3,5 évre, ami értékesebbé teszi, hiszen lehet, hogy az a max egy kicsit túlzónak hat majd ezen a nyáron, de tudva azt, hogy mostantól mondjuk mindig 10%-kal növekszik a sapka, egyáltalán nem így gondolkoznak majd a csapatok. És azért ez nem egy Zach LaVine eset, tehát hogy Siakam egy győztes játékos, csak nem első opcióként. De ha második vagy harmadik opciónak hozod, akkor teljesen rendben van. Ugye Zach LaVine-nál az a baj, hogy hát így második-harmadik opcióként sem szeretnéd, hogy 40 milliós szerződésen nálad legyen. Úgyhogy ez egy ilyen nagy különbség, és ezért tartom ezt egy rohadt nehéz szitunak. De hagyd mondjam el, Zoli, hogy én mit írtam föl. Majd mondok cserét is, de mondok egy olyat, ami szerintem tökre meglepi majd a hallgatóságot meg téged is. 5 olyan nevet is felsorolok, aki folyamatosan cserepletykákban van, és mégis maradni fog az adott klubjánál. Siakam nincs benne. Lauri Markkanen, Donovan Mitchell, K. Kawhi Leonard, Paul George, tehát mind a ketten hosszabbítanak és maradnak a Clippersnél, ami egy külön esettanulmány lesz, mert akkor Norman Powell-t el kell cserélni, úgyhogy még te adsz mellé pikket, hogy ne jöjjön vissza semmi, hogy ne legyenek a second apron alatt, és a legnagyobb ilyen bombám az DeMar DeRozan, szerintem ő is marad, és egy évig meg fogja hosszabbítani a szerződését a Chicagónál.
Ezek tök jó tippek szerintem döntő többségében. DeMarnak szerintem abszolút nincs piaca. Én nem tudom elképzelni, hogy ezen a ponton legyen piaca. Látjuk, hogy
mert bocs, csak hangsúlyozzuk, hogy max vagy max közeli szerződéssel, mert ha 20 millió aláírna valahol, akkor rögtön lenne piaca.
Szerintem jó, nyilván akkor lenne, de akkor sem úgy lenne piaca, hogy azt gondolná a fogadócsapat, hogy minket DeMar DeRozan fog átlökni a következő szintre, hanem úgy gondolná, hogy oké, hát 20 millióért DeMarra valamit csak tudunk kezdeni, nem tudom, hogy mibe fog nekünk annyit segíteni, de ennyit megér. Tehát körülbelül így fognák fel, szerintem nem mint ilyen missing piece, tudod, ilyen utolsó kirakós darabka, szóval ez is azért más kontextus már szerintem nála. És hát ezt látjuk ugye, hogy Lavinnél mennyire nincs piac, basszus, tehát...
Hát az teljesen halott, az, érted, ez a vasárnapi piac, amikor bezár, de aztán rájössz, hogy már egy éve bezárt, és már így fújja a szél.
Igen, tehát az derült ki, hogy igazából már egy éve se volt valószínűleg piaca, mert tök jó kezdte a szezon, és a sérülése előtt se volt még piaca. Tehát gyakorlatilag ez azt jelentette, hogy oké, látjuk, Zach, tudsz 15 meccsen keresztül 28 pontot átlagolni 60%-os TS-sel, nem érdekel minket, sorry.
Yep, pontosan. Akkor mondok egy következő jóslatot, ha már így a cserékre terelődött a hangsúly. Kettő van ez ügyben. Az egyik, hogy a Portland viszont cserélni fog, és Brogdon és Grant sem lesz 2024 karácsonyán Portland játékos. Én szerintem mind a kettőt elcserélik, és teljes joggal. Tehát a Portlandnek az, hogy mondjuk most két év tankolás jön, és nem csak idén, hanem még jövőre is, a 25-ös nagyon várt drafton is szeretnének majd jó pozícióba lenni, az teljesen logikus, és például ebben nekik furcsa módon, vagy ilyen kifacsart módon segít az, hogy Scoot Henderson nem gyorsan robbant be az NBA-be, de én még mindig nagyon, hogy is mondjam, nagyra tartom az ő potenciáját, és nem hiszem, hogy Portlandben sokkal máshogy gondolják. Azt hiszem, hogy Scoot Hendersont nem temethetjük el egy rosszul sikerült fél év után, egyébként szerintem Amen Thompson-t se, meg nyilván neki a sok sérülés az még jobban betett, és hát Scootnak is volt sérülése, úgyhogy ezzel várjunk, de maga a Portland az pedig mondhatja azt, hogy most két éven keresztül szeretnék rossz lenni, miért nem mondhatná, és még értéket csinálni Brogdonból és Grantből, és ezzel párhuzamosan azt is elmondanám, hogy igazából van egy ilyen meglepetés tippem is, az, hogy az Indiana Pacers cserél-e Siakamért vagy nem, azt nem tudom, de szerintem Bruce Brown, ő nem marad Pacer 2024 végére. Őt most szerezték meg, kicsi túlfizetéssel, ugye, és van egy olyan érzésem, hogy azt gondolták, hogy ő a védekezésen jelentősen tud majd javítani, és ez nem jött össze, el vannak nélküle támadásban, abszolút, tehát ott, hogy úgy mondjam, tudják pótolni. A védekezése pedig szerintem nem őt kéne okolni, hiába az, hogy ő esetleg jó védő, egy fecske tényleg nem tud nyarat csinálni, és ugye Meisternél is nagyot esett vissza. Ettől függetlenül nem csodálkoznék, hogyha azt mondanák, hogy ez lesz az egyik olyan bútordarab, amit megmozgatnak egy olyan játékosért, akit kinéztek. Ha Siakam az, ha nem. Ez az ilyen kicsit meglepetés tippem, Bruce Brown cseréje.
Ez tök érdekes egyébként, igen, és ő egy nagyon jó cserepíz, ha belegondolsz, és a Pacers helyzete meg külön azért érdekes, mert nagyon sok lehetőségük van, és ugye komoly cap space, assetek, van igazából minden, szóval ott egy nagyon érdekes kérdés, hogy mikor akarnak all-int mondani, és mire akarnak all-int mondani. De így ugye, hogy Siakam köti az ebet a karóhoz, valószínűleg ez tartja őket így kicsit vigyázálásban, vagy nem is vigyázálásban, hanem inkább ilyen inaktivitásban, mert ha Siakam hajlandó lenne bárhol hosszabbítani a maxért, és ő egyébként kvalifikálna a Supermaxra?
A Supermaxra most szerintem nem, mert már két éve volt All-NBA tag.
Szóval, hogy a Max, hogyha azt mondaná, hogy aláírom az 5 éves Maxot, akkor már rég cserélt volna érte szerintem a Pacers.
Mármint a 4 éves, de igen.
A 4 éves, igen.
De igen, tehát teljesen egyetértek, mert oda viszont ilyen álomfit, és gyakorlatilag ő az, aki a hiányzó darabka ahhoz, abszolút, hogy ők szintet emelkedjen.
Egyébként a Mavericks is ilyen álomfit, csak ugye a Mavericks nem tud annyit cserélni érte, mint egy Pacers tudna.
Igen, meg én nem gondolom annyira álomfitnek egyébként a Mavs-t, mert...
Szerintem a Mavs azért álomfit, tehát ugye igazából a Mavs nagyon hasonló, mint a Pacers mindenféle szempontból.
Kivéve, hogy nincs olyan centeretek, aki tud triplát dobni. Tehát hát ez igen, azért fontos
de,
lenne.
De még védekezésben is ugye hasonló a szempontból, hogy van egy gyűrűvédő centerünk.
Ez viszont ugye, igaz.
Meg ugye a védekezés hiányzik alapvetően a mi csapatunkból is.
Igen.
Igen, egy személyes rendszerjátékos, amilyen, hát Sziakam ma már egyébként nem biztos, de mint ami 3 éve ő még volt azért.
Igen, igen. Jó, persze, ezt viszont adom ezt a részét. Bocsi, hogy még én beszélek most ennyit, de ha már itt a cserékről beszéltünk, akkor szeretném így egybe venni. A Wizards is továbbont szerintem, és történelmi gyengeségű csapat lesz, de ezt most teljesen elhasznált így a Detroit teljesítményének fényében, tehát én nem gondolom, hogy olyan rossz lesz a következő években bármilyen csapat, mint a Pistons, viszont a Wizards az egy Kuzma plusz Gafford cserére van attól, hogy teljesen komolyan vehetetlen legyen, és igazából most is nekik kellene a legrosszabb mérleggel rendelkezniük, hogyha a Spurs és a Detroit nem kakil teljesen maga alá. Tehát, hogy ha ez nem történt volna meg, akkor a Wizards ott van, ahol lennie kell, és annyi győzelme van, amennyinek lennie kell, és tök jól haladna az egész történet, csak hogy van itt két csapat, amelyik vállalhatatlanul és előreláthatatlanul gyenge. Tehát, hogy ezt egyiktől se várta senki, és ők maguk se. És nem is úgy mentek neki az évnek, hogy tankolnak. Ez benne a legbizarrabb. Nyilvánvalóan a Spurs ilyen kvázi tankkal ment neki, tehát ők azt mondták, hogy Wembit fejlesztjük, hogyha ez győzelmekbe kerül, de azért senki nem gondolta, hogy ez ezt jelenti. A Detroit meg konkrétan elhangzott évelején, hogy hát play-in, play-off, tehát hogy szintet akarnak lépni, és ott sincs semmilyen szó tankolásról. Tehát ezzel nagyon nehéz volt számolni a Wizardsnak, de én azt gondolom, hogy ők tovább bontanak, és ők is, ahogy a Portland, még 2025-ben is nagyon magasan szeretnének húzni. Mit szólsz ehhez? Azért kérdezem külön ezt a véleményedet, mert ha belegondolunk, akkor valójában sem a Portlandnek, sem a Wizardsnak nem lenne kötelező tovább bontania. Ugyanis akkora a szakadék most, és annyi jó csapat van úgymond, annyi kvázi ilyen playoffra, play-inre igenis ráhajtó csapat, hogy valójában ilyen félig komolyan vehető, de azért kellően gyenge csapattal is tudsz tankolni. És ennek ellenére azt gondolom, hogy az eszeteket ki kell maximalizálni, és ezt most ebbe a két évbe teheti meg ez a két gárda.
Elmondtad itt a lényeget a végén, ami nyilván egyértelmű volt a gondolatmenetedből annak ellenére is, hogy csak a végén mondtad ki, az eszeteket maximalizálni akarod az értéküket, és ugye az mindig veszélyes, hogyha egy alapvetően jó játékosnak tartott, és azért fogalmazok így direkt, mert amikor egy játékos jó játékosnak tartanak, de nem ilyen abszolút érinthetetlen státusza van, akár mint egyébként kiegészítő ember, akár nyilván mint sztár, mert vannak úgy igazából ilyen érinthetetlen kiegészítő emberek is, mint például egy Tucker volt évekig. Tehát tök mindegy, hogy milyen csapatban volt, tudtad, hogy fogod tudni használni. Az ő státusza is ebből a szempontból érintetetlen. És Jeremy Grant nem ilyen, én azt gondolom. Tehát ő az a játékos, aki pont, hogy hát egy kicsit kezd talán átmenni abba, hogy üres számok. Vagy, és ha még nincs most ott ez a vélemény így a feje fölött ilyen Damoklész kardjaként, akkor hamarosan ott lehet, és ez is egyértelműen amellett szó, hogy minél hamarabb értéket csinál belőle.
Egyébként Kuzma Detto, hogyha belegondolsz. Sőt, lehet, hogy rajta már ott
sőt,
is van
Kuzma,
ez a...
Kuzma ott van, szerintem egyébként óta, igen. John Collins jut eszembe egyébként jó példának, Jeremy Grant szembeállítva. Tehát ő hasonló volt, ha belegondolsz, hogy folyamatosan veszített az értékéből.
Igen.
És mióta mondtuk, hogy el kéne cserélni, és végül nem igazán kaptak érte komoly ellenértéket.
Hát ez azért is van, mert az elején az Atlanta az árán akarta elcserélni, csak egy folyamatosan értékéből vesztő játékosnál sajnos már nem az árán tudod elcserélni, hanem persze, már annál lehet.
Nagyon sokáig 2 darab first-ot kértek érte, ami őrület. 2 first-ot meg még egy olyan játékost, aki nagyjából pótolna is jött, tehát ez teljes őrültség volt. Nagyon kíváncsi leszek egyébként, hogy Grantnek milyen piaca lesz, ugye onnantól, hogy cserélhető, ami ugye hamarosan, úgyhogy nem hinném, hogy olyan csomagokat összeraknának érte, mint potenciálisan Siakamért, még akkor sem, ugye, hogy ő be van biztosítva, be van betonozva, még mennyi 4 évig szól a szerződés.
Igen, ez nem egy rövid szerződés.
Nem egy rövid szerződés. Igen.
Meg hát én azon gondolkozom, tudod, hogy itt a Wizards esete pedig igazából olyan, hogy tök jó, hogy Gafford nem öreg, úgymond, meg tök jó, hogy Avdija is kvázi egy fejleszteni való fiatal, de valójában egyikőjük sem valószínű, hogy a Wizards jövőben felemelkedő esetleges playoff vagy bajnok csapata tagja lesz, és hogy én igazából ugye, mindent
szerintem abból
mindent
a csapatból, a Wizardból egyébként szerintem tényleg egy játékos van, aki úgy igazán számolsz és építesz köré, Koulibaly, ha esetleg kettő, akkor a másik az Avdija. De Avdija meg szerintem annyira jó szerződést írt alá, hogy neki viszont tényleg van értéke a piacon, és Avdija egy playoff csapat számára is érdekes lehet, mert nyilván ahol ilyen, ahol roleplayer hiányzik, például mit tudom én, egy Celticsbe mennyire jó lenne a padra egy Avdija, vagy akár a Nuggetsbe is zseniális lenne.
Persze, tehát, hogy ő érte first-öt fognak adni. Annak ellenére, hogy a mostani teljesítmény ezt nem indokolja, ezen a szerződésen szerintem őt first-ér lehet, késői first-ér lehet majd elvinni. Tehát igen, nyilván ez is adja magát. Na, én kezdek kifogyni, még van egy-kettő, de most akkor téged kérnélek, hogy görgess tovább. Van-e még jóslatod 2024-re?
Igen, a jóslatom az a következő jóslatom, hogy a Warriors nem fog bekerülni a play-inbe se, ami szerintem egy kifejezetten bátor jóslat, de most valahogy így érzem.
Ugye most is a play-in vonal alatt vannak, ezt azért
alatt tudjuk hozzá. Alatt vannak éppen, igen, tehát én azt gondolom, hogy a Grizzlies is meg fogja előzni őket a szezon végére.
Hát igen, ez már így bátrabb, mert a Grizzlies is egy szép nagy második szétesést kezd produkálni, de az a helyzet a Warriors-a, hogy ezek a nagyon bántó vereségek, amikor már megnyerik a meccset, és még úgy is ki tudnak kapni, ezek azért picit azért is vannak, mert ez a csapat jelenleg már annyira csak támadó csapat kezd lenni, hogy igen, a védekezésben széteső, és hogy Draymond Green nélkül persze ez igaz, gárdáknál nagyon is előfordul ez sajnos. Ettől függetlenül a clutchban még mindig nincsenek annyira rossz helyzetben, tehát hogyha megnézed az éves clutch mutatójuk, akkor nem az van, hogy mit tudom én, 3-10 vagy ilyenek, de igen, tehát ez nyilván nagyon nem segít nekik. És hát nem tudom, hogy Green-nel tudnak-e kellő mennyiségűt javulni, ugye erről is beszéltünk. De mit gondolsz egyébként, hogyha Green visszajön, szépen csöndben, kusban, és elkezd játszani, akkor ő benne még megvan az a faktor, hogy szintet emel a Warriors-on az alapszakaszban is?
Biztos szintet fog emelni a védekezésükön, de nem akkora szintet, ami mondjuk ilyen 2-3 meccsnél többet ér majd mondjuk egy 30 meccses mintában. Tehát oda lövöm be az impactjét, hogyha mondjuk nélküle lehoznának 14-16-tal egy 30 meccses mintát, akkor vele le fognak hozni 17-13-mal. Tehát nem lesz akkora ma már ez az impactbeli különbség, mert bár védekezésben nyilvánvalóan felerősíti őket, támadásban jelen pillanatban szerintem már Draymond minuszos, és azt hiszem, hogy az RPM is ezt mutatja idén, de mindjárt megnézem.
Hát akkor nagyot fogsz csodálkozni azon, hogy a védekezés impactje is a béka segge alatt van, úgyhogy igen, tehát, hogy ha most csak az RPM-re akarunk agyatkozni, akkor, akkor nem leszünk túl, hogy is mondjam, optimist. Van még kettőm, és abból az egyiket gyorsan elmondom, mert biztos kedves a szívednek, szerintem mozogni fog a Dallas a trade deadline-nál, még most, nem is nyáron, és Dorian Finney-Smith-t visszahozzák.
Hát, hogyha Peak, Kevin Garnett vagy Scottie Pippen nem elérhető, ami valószínű, akkor nem lenne probléma ezzel persze. Attól függően nyilván mit adunk fel. Remélem, hogy nem Josh Green-t egy az egyben, mert azt mondjuk sajnálnám. Még úgy is, hogy Greennek nincs egyébként olyan jó szezonja eddig, de mindig nagyon fiatal és nagyobb potenciál van benne, mint amennyire jó most még Dodo.
Hát pedig lehet, hogy az lesz az ellenérték. Ezt nem
lehet,
néztem
igen,
meg.
Igen.
Nem néztem meg igazából, csak azt, hogy a Dallason gondolkoztunk Gedei Tibi barátunkkal, és néztük, hogy ki az, aki szóba jöhet, és tényleg segítene a Dallason. Például ugye Anunoby fantasztikus lett volna oda, de nyilván mondjuk Quickly értékével önmagával nem versenyezhetett volna a Dallas. De hogy tényleg azt megnézve, hogy kik azok, akik reálisan elérhető célpontok lehetnek, én kitaláltam ezt az Avdija-Gafford, ezt a párost, szerintem imádnák Dallasban. Azért kvázi a maradék all-in-jüket lehet, hogy be is mondanák, de nem biztos, hogy az elég. Viszont ha így szépen az ilyen vadabb ötletekről lemaradunk, akkor Dorian Finney-Smith a logikus választás, igazából ide jutottunk.
Avdija Gaffordú amúgy tök jó lenne, csak az, hogy ugye Gafford és Lively kicsit ugyanaz a játékosok. Tehát idénre még tök jó, mert Gafford idén még nyilván jobb, mint Lively, és mondjuk nagyon jó cserecenter lenne jövőre. Mert
én
akkor
pont
idén
ezt gondolom. Pont ezt gondolom. Igen. Folyamatosan jó. Lenne egy gyűrűvédő roll centeretek.
Igen, egyébként ezt simán csinálnám, és kérdés, hogy mit kéne feladni érte. Josh Green.
Hardit szerintem biztos.
Josh Green, Hardy, és mondjuk Tim Hardaway Jr. is gondolom mellé kéne rakni egy első körös sajnos legalább.
Hát igen, most csak Tim Hardaway Jr. jöhet szóba, ugye az is egy nehéz kérdés, hogy mit csinálsz az ilyen játékosokkal, amikor épp jó évük van, ezt a Raptors drukkerek is tudják, amikor...
Hát érte úgy csalt senki első körös, szóval igen. Igazából ezt csinálod, hogy berakod. Ezt csinálod, hogy elérted végre azt, hogy már nem egy rossz szerződés, hanem lehet használni, mint szimplán fizetést töltelék szerződés.
Igen. Gary Trent Jr.
Ez is valami mondani. Amúgy. Ez is valami, mert ez is most már egy pozitív eszet. Eddig ugye negatív volt, és az, hogy tudod most már legalább erre használni egy fizetés, az már igazából önmagában egy pozitív.
De. Hát abszolút, meg tudod, azon gondolkozom, hogy minden a playoffról kell, hogy szóljon egy ilyen csapatnál, és a playoffban Tim Hardaway Jr. jól jön, hogyha jó meccse van, de egyébként azért ott Luka meg Irving sokkal durvábban, hát stoppolni fogja a labdát, illetve...
Persze, ez... meg eleve 40 percet játszik mind a kettőt.
Azért, tehát hogy nem nagyon kell oda feltétlenül Hardaway, ha csak nem triplákat dobálni a hármas posztra, de akkor meg ugye a védekezésed rossz, szóval nincs itt jó megoldás. Jó, akkor még egy van, ez pedig, hát egy picit más típusú lesz, mint a többiek, az, hogy szerintem az idei olimpiáról nagyon komoly sztárok fognak hiányozni, ezt azért emelem ki külön, mert mindenki gyakorlatilag arról beszél, hogy itt most micsoda sztárparádé lesz, és az USA, és Durant, és Curry, és mindenki megy. Szerintem meg nem, de nem csak USA-nál, hanem én tartok tőle, hogy egy hosszabb Denver futás után Joker se fog elmenni, tartok tőle, hogy több olyan játékos lesz a nemzetközi, például mondjuk a németeknél, nem tudom, hogy egy ilyen VB győzelem után, majd az olimpiára mekkora lesz a kedv, hogy kimenjenek, és azt kívánom, hogy ez a jóslatom ne váljon valóra, de szerintem hiányolni fogunk az olimpiáról jó sok sztárt, akinek ott lenne a helye. Nyilván amúgy is nevetséges, hogy milyen kevés csapat mehet ki az olimpiára, tehát ez egy vicc alapból.
Ez a második fele mindenképp így van. A első felében nem értek egyet, tehát az olimpia azért az. Mindenkinél kivéve az amerikaiakat, az mindig olyan, hogy mindenki komolyan veszi, és azért 2004 óta USA is az olimpiát az nagyjából mindig komolyan veszi. Itt inkább fontosabb kérdés, hogy a jelenlegi amerikai keretet mehetnek a sztárok, de az igazi sztárok azok öregek. Szóval nem számítok arra, hogy annyira extra dominánsan megnyerik majd az olimpiát, ahogy általában. Jokic szerintem biztos, hogy fog menni, már csak azért is, mert elég negatív véleményeket kapott otthonról a VB kihagyás után. És az olimpia azért mégiscsak olimpia. Luka, hogyha kijutnak, ugye tudjuk, hogy lesz olyan hülye, hogy ő biztosan ott lesz. Ugye ilyen kvalifikációs tornák majd még játszaniuk, ahol elég kemény ellenfelek ellen fognak játszani, júliusban lesz Görögországban.
Kíváncsi leszek, és mindenképpen azt kívánom, hogy neked legyen igazad. Elfogyott a listám, neked még van-e bármi jóslatod 24-re?
Ahogy nézem, mindent átbeszéltünk, amit felírtam.
Oké, akkor ez volt a kristálygömbadás, kedves hallgatók, és a következő héten, ha minden igaz, akkor overreaction-ökkel jelentkezünk, de már most szeretném mondani, hogy valamikor január végén mindenképpen csinálnánk majd egy Patreon postaládát, úgyhogy kedves támogatóink, lehet küldeni nekünk a leveleket, és akkor elkezdem őket kiírni, gyűjteni. A másik pedig az, hogy még ebben a januári hónapban mindenképpen szeretnék majd ránézni a másodévesekre, úgyhogy elsődleges másodéveseink adásunk is érkezik, meg valószínűleg hamarosan egy második rukivacs, tehát a fiatalokkal is bőven foglalkozunk majd, és hát közeledik majd ugye az All-Star szavazás vége is, úgyhogy bőven lesz, mivel foglalkoznunk itt az év elején. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál.
Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, nektek pedig azt köszönjük, hogy velünk tartotok, így 2024-ben is, és a ti jóslataitokat is várjuk, úgyhogy mindenképpen írjátok be, akármilyen brahis, vagy akármennyire reális, azt még különösen, mert akkor valamit nagyon kihagytunk, és szeretjük tudni, hogyha valamit nagyon kihagytunk. Legjobbakat nektek, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.